Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. Mindenek előtt. Közeledik az év vége, újra van hallgatói kérdőív, aminek a kitöltésével nagyban tudják segíteni a munkánkat. Így azt is, hogy ez a podcast fejlődjön. Kérjük, töltsék ki. Link a leírásban. Amikor a világ legnagyobb drogállamára gondolunk, általában Kolumbia jut eszünkbe, esetleg Mexikó, pedig az igazán nagy játékos a Bashar el-Assad elnyomása alatt vergődő Szíria volt. A közel-keleti ország legnagyobb exportterméke ugyanis a drog volt, messze megelőzve minden legális forrást. Bár mindez rengeteg bevételhez juttatta a rezsimet, egyes szakértők szerint a bukásához is hozzájárult. Zinzi Stefan cikke. Ahogy beléptünk a területre, hatalmas mennyiségű kaptagont találtunk. Mindet megsemmisítettük, elégettük. Elképesztő mennyiségű drog volt. Mondta egy katap fedőnevet használó lázadó szíriai harcos az AFP újságírójának, amikor bejutottak egy Damaszkusz külvárosában található kőbánya raktárába. Az újságírót is beengedték a helyszínre, nekinek leírása szerint a raktárban és alatta egy barlangszerű üregben több ezer bézszínű kaptagon tablettát rejtettek el a háztartások által használt vadonatúj feszültség stabilizátorok résztekercseibe. Feljebb a raktárban pedig kartondobozok várták, hogy felpakolják őket, de a helyszínen találtak olyan összetevőket is, amivel metamfetamint lehet előállítani. Egy ilyen raktárban a Reuters is eljutott. A hírügynökség újságírója arról számolt be, hogy feszültség stabilizátorokon túl bútorokba, gyümölcsökbe, sőt, díszkavicsok közé is rejtették a drogot, amelyekre dupla félholdat vagy a Lexus-szót nyomtatták, ami a kaptagonra való utalás. A lázadók azonban nem csak ilyen és ehhez hasonló raktárakban találták meg a drogot, hanem számtalan olyan katonai objektumban is, ami Maher Assad, a bukott elnök testvérének az ellenőrzése alatt volt. Ez volt a hadsereg negyedik hadosztálya. Az AFP újságírója például arról számolt be, hogy a Mazech légitámaszponton ő is látott olyan mágiát, amelyben kaptagont égettek nagy mennyiségben. A füstölgő kupac mögött a légierő feldúlt épületében még több kaptagont lehetett találni. Többek között hamis viagra és szemmel láthatóan rossz minőségű, hamisított 100 dolláros bankjegyek mellett. Számolt be. A kaptagont eredetileg egy német gyógyszergyártó, a Degussa Pharma Gruppe készítette, és stimuláló szerként használták a figyelem hiánnyal kapcsolatos rendellenességgel és kóros álmossággal szemben. A kaptagon tabletták leginkább fenetilint tartalmaztak, egy szintetikus kábítószert, amely némiképp hasonlít az amfetaminhoz. Emiatt az ENSZ 1986-ban pszichotróp anyagok listájára tette, így a legtöbb országban betiltották a használatát. Bár ezzel a hivatalos gyártásnak vége lett, ez nem jelentette azt, hogy minden raktáron lévő készlet egyből eltűnt volna. Ezek egy részét ugyanis Kelet-Európából, leginkább Bulgáriából a Közel-Keletre csempészték. Amint ezek a készletek is elfogytak, az 1990-es években Bulgáriában újraindították a gyártást. Ám ezúttal már illegális keretek között. A drogot pedig balkáni és török bűnszövetkezetek csempészték ki az országból az Arab-félszigetre. A hatóságok azonban nem nézték tétlenül az iparák felépülését, és a török és bolgár hatóságok összesen 18 nagy laboratóriumot zártak be, ezzel pedig lényegében véget is vetve a rövid életű, de annál jövedelmező üzletnek. Ezt használta ki a Bashar el-Assad uralma alatt nyugő Szíria. A 2011-ben kezdődő polgárháború alatt annyira leépült az ország gazdasága, hogy alig lehetett fenntartani, és a nemzetközi szankciók sem segítették a kilábalást, így a diktatúrának találnia kellett egy gyors megoldást. Először csak csempészték a drogot, és rövid időn belül elképesztően népszerű lett a fehér pirula, amin két egymásba fonódó C betű látható. Ezért az arab világban Abu Hilalain névvel illetik, ami azt jelenti, hogy a két félhold apja. Legyőzhetetlennek érzed magad tőle. Nem lesz tőle éhségérzeted, segít késő éjszakáig ébren maradni. Vannak taxisofőrök, egyetemi hallgatók, szegény emberek, akik ezért használják, és vannak a gazdag emberek, akik azért, mert fogyni akarnak. És természetesen vannak harcosok, akik azért használják, mert késő éjszakáig ébren tart, energiát ad és túlélni enged azt, ha a harctérben csak napi egyszer kapsz ételt. Magyarázta a hatásokat az AFP-nek Caroline Rose, aki a washingtoni székhelyi New Lines Institute agytrösztnél a kaptagon kereskedelemmel foglalkozik. Ennek megfelelően Assadék a drogot eleinte a fegyvereseknek adták, el is nevezték a kaptagont a bátorság kapitányának. A beszámolók szerint a szer felerősítette az iszlám állam tagjainak gyilkos ösztöneit. Szakértők szerint a dzsihadisták számos véres őrjöngésért tudatmódosítószerek, elsősorban is kaptagon pirulák is felelősek. A hírek szerint a terroristák nem csak a 2015-ös párizsi merénylet, hanem a 2023-as Izrael elleni támadás során is használták a szert. A kaptagon azonban a kognitív funkciók károsodásának és szív- és érrendszeri rendellenességeknek a kockázatával jár, gyakran pedig függőséget is okoz a használók körében. Idővel a szíriai rezsim rájött, hogy még jövedelmezőbb lesz, ha a csempészésen és az árusításon túl a saját kezébe veszi a gyártást is. Volt, hogy egy korábbi csokoládé vagy chips gyárat alakítottak át, hogy ott állítsák elő a drogot. Faresal Tut, szíriai üzletember, például a Captain Corn nevű chipset gyártotta az országban, ám gyárát egyszer csak elfoglalták a szírerők. Az élelmiszer előállításról átálltak a szíriai gyerekeket megölő kaptagon gyártására, fogalmazott a Reutersnek, hozzátéve, hogy mindebben az úgynevezett negyedik adosztály is segítette őket. Ennek vezetője Maher Assad és a hozzá köthető üzletember egy egykori állatkereskedő, amelyre Al-Kiti volt felelős a drogok előállításáért és exportálásáért. Al-Tut szerint utóbbi volt az, aki az ő gyárát is elfoglalta. Végül Al-Kiti hatalma olyan nagyra nőtt, hogy nem csak az USA, hanem Nagy-Britannia is szankciókat vetett ki rá. Utóbbi indoklása szerint több olyan vállalkozást működtet és irányít Szíriában, amelyek elősegítik a kábítószerek, köztük a kaptagon előállítását és csempészetét. Mindezt megerősíti, hogy a Reuters által meglátogatott gyár területén rengeteg olyan választási dokumentumot talált, amelyen Kiti szerepelt. Nem is aprózták el. A lázadók bejelentései szerint az egész ország területén találtak kaptagon gyárakat, amiből elképesztő bevétele lehetett a rezsimnek. Az Observatory of Political and Economic Networks által készített 2022-es tanulmány szerint évi 10 milliárd dollár termelt az országnak a kaptagon kereskedelme, amiből Assad köreihez 2,4 milliárd dollár csorgott le. Mai árfolyamon számolva ez évi közel 4000 milliárd forint. A nemzetközi szervezetek által lefoglalt kaptagon mértéke 2020-hoz képest megkétszereződött 2023-ra. Volt olyan év, hogy 86 tonnát kaptak el, csak 2022-ben 5,9 milliárd dollárt érték el a nemzetközileg lefoglalt szállítmányok. De mondhatnánk úgy is, hogy 2021-ben több mint 250 millió tablettát foglaltak le világszerte, ami 18-szor több, mint a 2017-ben lefoglalt tabletták száma. És el lehet képzelni, hogy ha ennyit kaptak el a hatóságok, akkor mekkora lehetett a valódi mennyiség, amiből Assadéknak bevétele volt. Ha van példa a tökéletesen működő drogállamra, akkor az Szíria volt, mert az állami apparátus védte a kaptagon gyártást, miközben azt kommunikálták a külvilág számára, hogy nincs is ilyen drog az országban. Ám azt látjuk, hogy az elnök testvérét, az egész katonai apparátust és a negyedik páncélos hadosztályt is felhasználva részt vett az állam a kereskedelem lebonyolításában, vélekedett Caroline Rose. És mindezt megerősítik a nemzetközi beszámolók. A polgárháború során a harcok szétverték a szír gazdaságot, a lakosság jelentős része elszegényedett, a főként amerikai szankciók által sújtott katonai, politikai és üzleti elit pedig új lehetőségek után nézett. A drogkereskedelembe mindenki igyekezett belefolyni. A kiskeresetű katonák, akik ezzel ki tudták egészíteni a fizetésüket, épp úgy, mint az ország hatalmasai, akiknek végre lett újra bevételük. A helyzet odáig fajult, hogy amikor Donald Trump első elnöki ciklusa során a szíriai külön megbízottját, Joel Rayburnt megkérdezték, felvették-e a szír kormánnyal a kapcsolatot, hogy leállítassák a kábítószer terjesztését, így válaszolt. A gondolat, hogy a szíriai kormányhoz forduljunk, hogy az együttműködésről kérdezzünk, egyszerűen abszurd. Szó szerint a szíriai kormány exportálja a kábítószert. Nem másfelé néznek, miközben a drogkartellek teszik a dolgukat. Ők maguk a drogkartell. Emiatt néhány szakértő szerint egyfajta zombi gazdaság jött létre Szíriában, hiszen a bevételek nagyobb hányada jött a drogkereskedemből, mint amennyit a legális exportból szerezni tudtak. A brit kormány 2023-ban közleményt adott ki, amely szerint a világ kaptagonjának 80%-át Szíriában állítják elő, amely a mexikói kartellek együttes kereskedelmének körülbelül háromszorosát éri el. Nem csoda, ha sok szakértő úgy látja, hogy a drog nélkül az Assad rezsim már rég összeomlott volna. A fenti hatások miatt a drog gyorsan elterjedt az arab világban. És azért az arab világban, mert Szíriának oda voltak összeköttetései. A kaptagon legnagyobb piaca pedig Szaúd-Arábia, ahol a kábítószer fogyasztók többsége 12 és 22 év közötti, 40%-uk pedig erre a szerre függött rá. Nem csoda, hogy ezek után megkapta a szegény ember kokainja elnevezést is. Nevére pedig rászolgált azzal, hogy az olcsó változatok egy tablettánként kevesebb, mint $1 kaphatók Szíriában, míg a jobb minőségi tabletták darabonként $14, vagy még ennél is magasabb áron kaphatók Szaúd-Arábiában. Az, hogy főleg az arab országokban terjedt el, nem véletlen. A szakértők ugyanis mind egyetértenek abban, hogy Assad a kábítószert használta arra, hogy nyomást gyakoroljon az arab kormányokra. Ha nem támogatják ilyen-olyan módon Szíriát, akkor még több kaptagont fog oda csempészni, mivel tovább mélyíti az ottani drog problémákat. Így látja Saifu Omar, a Migrációkutató Intézet kutatásvezetője is, aki az Inforádiónak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy a szíriai kormányhoz köthető hadurak, politikusok a teljes térség ifjúságát mérgezték ezzel a harctéri droggal. Ez volt az egyik oka annak, hogy Szíria konszolidációja az arab ligában és az arab közösségben nem mehetett teljesen végbe, hiszen a rezsimhez köthető emberek nem tudtak, meg nem is akartak lemondani erről a bevételi forrásról. Márpedig a többi arab ország azt szerette volna, hogy ezt számolják fel. Az öbölmenti országok magasrangú tisztviselőivel folytatott számos megbeszélésem során azt mondták, hogy az Assad rezsim a kaptagon kereskedelmet a normalizáció eszközeként használta, és hogy a rezsim gyakran kifejezetten elismerte a kaptagon kereskedelemmel való kapcsolatát. Ezt már Rose mondta az AFP-nek, aki szerint Assad gyakran pénzt kért azért, hogy csökkentse a szállítmányokat, ez pedig már egyértelműen frusztrálta az öbölmenti államokat. De volt mindennek írásos nyoma is. Amikor 2023 májusában csúcs találkozót tartottak, az Arab Liga országai megállapodást kötöttek a Szíriával a polgárháborút követő embargók feloldásáról. Cserébe pedig annyit kértek Damaszkusztól, tegyen ígéretet arra, hogy csökken az országból a régió más országaiba irányuló kaptagon csempészet. Ez az ígéret kellett ahhoz, hogy Szíriát újra felvegyék az Arab Ligába. És először úgy tűnt, minden rendben van, hiszen a megállapodás után nem sokkal egy jelentős forgalmat bonyolító szíriai kábítószer csempész és családja meghalt egy jordániánok tulajdonított légitámadásban Dél-Szíriában. De a gyakorlat más mutatott, bár voltak kisebb eredmények, a drog az elmúlt években is folyamatosan áramlott az arab országokba. És ez végletes hibának bizonyult Assad számára. A szakértők szerint az arab országokkal a kaptagon miatt elharapódzott viszony fontos szerepet játszott abban, hogy megbukott a rezsim. Persze sokat számított az is, hogy egyik főszövetségese, Oroszország most az ukrajnai háborúval van elfoglalva, a másik szövetségesét, a Hezbollahot Izrael szedi darabokra, és marad Irán, amelynek most fontosabb feladata is van, mint a szír diktátornak segíteni. Az arab országoknak ugyanis elegük lett abból, hogy Assad állandóan felhasználja ellenük a kábítószer csempészésre felépített államát, így egyáltalán nem is segítettek a lázadók elleni harcban. Bár logikusnak tűnhet az a gondolat, hogy a lázadók átveszik a droggyárakat és tovább folytatják a kereskedelmét, egyelőre úgy tűnik, mégsem ezt az utat választották. A miértre pedig viszonylag egyszerű a válasz. Normalizálni akarják kapcsolataikat a külvilággal, és nem csak a nyugati országokkal, hogy minél hamarabb feloldják a Szíriát sújtó szankciókat, de az arab világgal is. Európa kapcsán a menekültek kérdése az egyik adóász a felkelők kezében. Az arab országokkal szemben a kaptagon. Véli Szájfó Omár, és ezzel egyet értenek a külföldi szakértők is. Szóval egyelőre úgy tűnik, hogy nem csak az Assad rezsimnek, hanem az általa szervezett és működtetett kaptagon kereskedelemnek is vége. Aztán, ahogy szoktuk mondani, majd meglátjuk. A katolikus egyházban, mint ezt a Konklávé című könyv és az abból készült film is megmutatta, a Vatikánba hívott bíborosok vitákkal teli konklávén döntenek a pápai trón megüresedésekor az utódról. A világ kizárása a folyamatból azonban csak 1904 óta él. Riba István írása. A római hívők az első századokban beleszóltak a pápa választásba, hiszen a katolikus egyház fő egyben a város püspöke is. Idővel ez a joguk megszűnt, ám a jóváhagyásukra továbbra is szükség volt a pápa trónra lépéséhez. A 9. századtól a német-római császárok megkövetelték, hogy szavuk legyen a pápa személyének eldöntésében. Később az ő szerepük is csak a megerősítés lett. A 12. század végétől a bíborosok joga a pápa választás, és egy évszázaddal később elhatározták, hogy ehhez konklávét hívnak össze. A 16. században az Itália feletti uralomról szóló konfliktus kiéleződésével a spanyol és a francia királyok bele akartak szólni a pápa választásba, hiszen Itália legnagyobb világi fejedelmét az egyházi állam élén a pápa személyesítette meg. Így érintett volt minden területi vitában, szövetségkötésekben és háborúkban, ezért az uralkodóknak nem lehetett mindegy, ki ül Szent Péter trónján. Beavatkozásaiknak gátat akart vetni 4. Pius, ezért 1562-ben enciklikát adott ki arról, hogy a világi hatalom befolyása nélkül kell a bíborosoknak pápát választaniuk. Mindez kevésnek bizonyult a befolyásolási kísérletek megállítására, mert a német-római császárral kiegészítve az uralkodók úgynevezett jus exclusivét, kizárási jogot vindikáltak maguknak. Ez azt jelentette, hogy az uralkodók nem a számukra kívánatos jelöltet erőltették rá a bíborosi kollégiumra, hanem a döntő szavazás előtt az általuk megbízott bíboros megvétózta a jelöltek valamelyikét. A választás után elvileg ezzel már nem élhettek, de egyes források szerint 1758-ban Carlo Alberto Guido Bono Cavalcini bíborost ezzel a módszerrel ütötte ki a nyeregből 15. Lajos francia király, és nem lett pápa. Bár ezt a jogot nem foglalták írásba, és a kánonjog része sem volt, a 17. századtól az uralkodók számos pápa választáson érvényesítették az érdekeiket. 1644-ben és 1655-ben például Giulio Cesare Sacchetti bíborost két ízben is félreállította 4. Fülöp spanyol király. Jól ismerhette a jelöltet, mert korábban a pápa madridi nunciusa volt. Fabrizio Paolucci bíborost 6. Károly német-római császár buktatta meg kétszer, 1721-ben és 1724-ben. Arra is akadt példa, hogy egyszer már megvétózott jelöltből lett idővel pápa. Ez történt az 1669-1670-es konklávén Benedetto Odescalchi bíborossal, akit 14. Lajos francia király akkor megakadályozott az egyházfőség elnyerésében, ám 1676-ban már nem tette. Előfordult, hogy az uralkodó nem ért célt. 1644-ben 14. Lajos király vétót akart emelni Giovanni Battista Pamphili ellen, ám az ezt beérinteni hivatott Mazarin bíboros lekéste a konklávét, így a bíborosból 10. Incenéven pápa lett. Hasonló eset történt 1846-ban Giovanni Maria Mastai Ferretti bíborossal, akit már a 4. fordulóban megválasztottak, és felvette a 9. Pius nevet, hiába akarta ennek elejét venni első Ferdinánd osztrák császár. Geistruck milánói érsek későn érkezett. Az osztrák császárok a német-római császárság vétójogát megörökölték, és ezt használta ki Ferenc József 1903-ban a konklávék történetében utolsó uralkodói vétó érvényesítésekor. Hiába tiltotta meg 1871-es bulájával 9. Pius a világi hatalom beavatkozását a pápa választásba, ez nem zavarta a császárt, magyar királyt, akinek bögyében volt az elhunyt 13. Leó pápa legközelebbi munkatársa, Mariano Rampollo bíboros. Ferenc József döntését a nagy politika, de egyben a bosszú is vezérelte. A Vatikán nem fogadta el az olasz állam egyesítését, ezzel megszűnt ugyanis a több mint 1000 éves egyházi állam, amelynek fővárosa Róma is az olasz királyság része, és annak fővárosa lett. Sem 9. Pius, sem utóda, 13. Leó pápa nem ismerte el az olasz királyságot. Vatikáni fogolynak nyilvánították magukat, viszont diplomáciai akciókba kezdtek világi hatalmuk visszaállítására. Ennek egyik irányító volt a Rampolla bíboros, aki a monarchia, Németország és Olaszország 1882-ben kötött hármas szövetségét akarta gyengíteni. Első körben úgy gondolták Rómában, hogy Németországot az oldalukra tudják állítani, de hamar kiderült, ez lehetetlen. Ekkor jött a másik opció, hogy a hármas szövetséggel szemben álló államokkal alakítsanak ki jó viszonyt. A franciák az olasz egyesítés veszteseinek tartották magukat, ezért nem vetették el a gondolatot. Csak hogy a francia katolikusok ellenezték a köztársaságot az állam laicizálása során támadt számos konfliktus miatt. 13. Leó és Rampolla próbálta őket rászorítani, hogy békeljenek meg az új intézménnyel, hiszen csak így tudták maguk mellé állítani a francia kormányt. Ugyanakkor a pápa és Rampolla bíboros jó kapcsolatokat alakított ki a hármas szövetséggel szemben álló cári Oroszországgal is. Még segítették is a birodalom közeledését a francia köztársasághoz. A Vatikán azonban a két cég között a pad alá esett. A franciák a 20. század elején lassan kibékültek az olaszokkal, és ezért nem állt érdekükben, hogy jó kapcsolatokat ápoljanak a Vatikánnal. Ismét fellángolt a francia kultúrharc is, erősödött a vallásellenesség. A hármas szövetségben a pápaság továbbra sem találhatott támaszt, mint azt az 1903-as pápa választó konkláve is megmutatta. Ferenc József a szövetség elleni diplomácia képviselőjét, Rampolla bíboros államtitkárt nem akarta a pápai trónon látni. A vétó közléséhez megtalálta az akkora monarchiához tartozó Krakkó püspökét, Jan Puzinát, aki azért is volt erre kapható, mert lengyelként frusztrálta az Oroszországgal kialakított jó viszony. A konklávén a harmadik szavazás előtt lépett Puzina akcióba. Addig Rampolla kapta a legtöbb voksot, ám a megválasztásához hiányzott még néhány. A krakkói püspök fellépését megdöbbenéssel fogadták, hiszen a bíborosok azt hitték, a vétóval már egyetlen uralkodó sem él. Végül Ferenc József célt ért. A többkörös szavazás után Giuseppe Sarto velencei pátriárkát választották pápává. 10. Pius pápa nem sok hálát érzett, amiért Rampollát félreállították az útjából. A következő évben végleg rendezte a vétó kérdését. Úgynevezett apostoli konstitúcióval a világi beavatkozást véglegesen betiltotta, úgy, hogy azt a bíborost, aki ebben részt vesz, automatikusan kiközösítik. A lépés végleges megoldásnak tűnt, de mivel az ördög nem alszik, II. János Pál pápa biztos, ami biztos, a pápa választásról szóló 1996-os apostoli konstitúciójában megismételte 10. Pius rendelkezését. Karinth Neisel volt osztrák külügyminiszter, 2023-ban áthelyezte lakhelyét Oroszországba, ahol azóta, mondhatni, nem szenved hiányt semmiben. Szeretettel Bécsből, Földvári Zsuzsától. Egyáltalán nem véletlen, hogy Adolf Hitler osztrák volt, és Ausztriából származtak a legfontosabb gestapó vezetők is. Jelentette ki Karinth Neisel, a bécsi kormány 2017 és 2019 közötti külügyminisztere. Meg is indokolta ki jelentését. Az osztrák ugyanis a kisszerűség, az irigység és az irdatlan méretű kisebb rendűségi érzés keveréke. Ellentétben a fölényes gőgös franciákkal, vagy éppen az oroszokról, akikről ez utóbbi szintén elmondható. Kneissel persze nem mint osztrák fődiplomata adta közre annó elméletét, hanem idén novemberben Oroszországban, ahová tavaly nyáron költözött. Szerinte a totalitárius gondolkodásnak az említett tulajdonságok miatt nincs helye az orosz fejekben, annál inkább a közép-európai koponyákban. A House des Dichters, a költő háza nevű YouTube csatornán elhangzott megállapítások azonnal végig szaladtak az osztrák sajtón, és egyáltalán nem növelték az ex-miniszter népszerűségét szülőhazájában. Ezt Kneissel nem is ambicionálja, nyilatkozataiban haraggal említi Ausztriát, ahol gyűlölet vette körül, és minisztersége után nem engedték őt munkát találni. Sikertelen újrakezdési próbálkozásai után Dél-Franciaországban akart élni, de nem kapott letelepedési engedélyt. Ekkor ismerősei tanácsára Libanont célozta meg, ahonnan még az Izrael és a Hezbollah közötti háború kitörése előtt sikerült továbbállnia. Nem lett volna nehéz neki a Közel-Kelet, tud arabul, héberül, iskoláit Jordániában végezte, ahol apja a jordán király főpilótája volt. Egyetemi tanulmányait Bécsben, a Párizsi Elitképző Egyetemen is folytatta, jogi és közgazdasági diplomákat szerzett. Ma már oroszul is beszél. A roppant szuverén egyetemeken tanító, főleg energiaügyi kérdésekben szakértők Neisselt a Szabadságpárt akkori elnöke fedezte fel 2017-ben, és neveztette ki a formálódó kereszténydemokrata szabadságpárti kormányban külügyminiszternek. Kneissel örömmel elfogadta az ajánlatot, de volt annyi esze, hogy ragaszkodott párton kívüliségéhez, semmiképpen sem akarta nemzetközi tekintélyét, elismertségét elrontani azzal, hogy tagságot vállal a szélső jobboldali pártban. Világhírre 2018. augusztusában tett szert, amikor 53 évesen hozzá ment egy kissé zavaros fejű feltalálóhoz, és a Steyr Gamlitzban hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak. A meglepetés vendég Vlagyimir Putyin orosz elnök volt. Jöveteléről, amiben maga sem volt biztos, Kneisel csak az utolsó pillanatban értesítette az osztrák kormányt. Putyin eljött, megtáncoltatta a mennyasszonyt, és nászajándékként 50 ezer eurós fülbevalóval lepte meg. Kneisel ettől kezdve igazi gentlemannek tartja az orosz politikust, és nem az ő hibájának gondolja, hogy az ékszert be kellett szolgáltatnia az államkincstárnak. A külügyminiszter a táncot követően bokáig pukedlizett vendég előtt. A világ azóta is próbálja megfejteni, miszél vitte az orosz vezért a Steyr falucskába. Egy időben suttogták, hogy Kneisel minisztériumában egy külön kis titkosszolgálati részleget hoztak létre, állítólag Referat Fir volt a neve, Moszkvából címzett feladatokra. A miniszter ostobaságnak nevezte a gyanúsítást, és szavait a késői utódok is igyekeztek megerősíteni. Mindazonáltal a 6 évvel ezelőtti táncot követően az időközben elvált asszonyt, aki évekig bolyongani kényszerült a világban, tenyerére vette a jó szerencse. A Rosznyeft nevű orosz olajóriás felügyelőbizottságába hívták meg, tisztes honoráriummal, ahonnan csak vonakodva távozott, hónapokkal azután, hogy az oroszok megtámadták Ukrajnát. 2023 nyarán a szakértő Oroszországba költözött. Útját egy katonai repülőgép segítette, amelyen kutyáit, pónilovait és egyéb két és négy lábú kedvenceit vihette magával. Petrusovo nevű településen bérelt egy hagyományos faházat, kertel, amit azóta már saját dácsájának mondhat. De hétköznapjait Szentpéterváron töltheti, ahol egy önálló házat bérel a Káder üdülőben, megosztva a 3600 eurós lakbért a város egyetemével, ahol egy think tanket vezet, és már ki is jött egy sikeres könyvvel, Requiem Európáért címmel. Az új, biztonságosnak mondott környezetben Kneisel maradéktalanul a szellemi munkának szentelheti magát. Észak-Velencéjéből februártól tanítani kezdhet a Moszkvától 200 km-re délre fekvő Erzsáni állami egyetemen. Egyelőre kétszer két órás előadásra kapott a fél évre felkérést és hozzá docens tanári címet. Nemzetközi és oroszországi tudományos konferenciák szószólója, a nyáron már interneten részt vett az ENSZ biztonsági tanácsának rendezvényén, orosz videóról szólt az ukrajnai fegyverszállítások ellen. Putyin mellett jutott dicséretéből a magyar miniszterelnöknek, aki az unión belül egyedül kénytelen képviselni az észszerűséget. A német Spiegel nevű hetilap is megírta, hogy Karin Kneisselt újabb tisztesség érte, az orosz elnök kinevezte őt az amúri tigrisek nagykövetének. A kínai észak-koreai határ közelében élő körülbelül 500 példányos kialással fenyegetett amúri tigrisekért a tudós asszony sokat tett, háromszor is pénzadománnyal segítette fennmaradásukat. Ezeket a cikkeket osztam ezen a héten Elviterre. A HVG hetilap dupla karácsonyi számában viszont interjút készítettünk a vidéki prókátorral, a kegyelmi ügy kirobbantójával, megírta Mérő László és Várszögi Asztrik miért szeretik a hazájukat, és megírtuk 2024 krónikáját 44 oldalon. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Kellemes ünnepeket!